Hogyan tartjuk meg a belső erőnket a nehéz helyzetekben? Hogyan küzdjünk le belső vagy külső akadályokat? Beszéljünk mindarról, amit a bátortábor súlyosan beteg gyerekeitől tanulhatunk, és amivel az ő gyógyulásukat is segítjük. Ez a Felhők felett, a bátortábor podcastja belső békéről, lelki egészségről, bátorságról. Mert a felhők felett mindig süt a nap.
Sziasztok!
Ez itt a bátortábor podcastja Tüske Ferenccel,
Vargyas Tóth Juliskával,
és vendégeinkkel, Vásárhelyi Krisztával és Kemény Gabival.
Kriszta klinikai szakpszichológus, az erdőmedülés alapító tagja és szakmai vezetője. Szia!
Sziasztok!
És akkor így a hangod is azonosítható.
Sziasztok. És Gabi pedig meseterapeuta, író, coach, szervezetfejlesztési mentor, és mind kiderült, mind a ketten a Bátor táborban is voltatok már, mint önkéntesek.
Sziasztok!
Szia, Gabi! Az erdő a témánk. Az erdőnek a lelkünkben, életünkben elfoglalt szerepe, és remélhetőleg eljutunk odáig, hogy miért is jó az erdőben lenni, mitől gyógyít, hogyan működik az erdő, de először kezdjük az erdővel, hogy minek, kinek mit jelent. Juliska, neked mit?
Gondolkoztam ezen, hogy milyen az erdő, és van sok emlékem, nem lakom erdő mellett, mint rajtam kívül itt mindenki a stúdióban, de az jutott eszembe, hogy az erdő az mindig ilyen megnyugtató, és szép, és feltölt energiával, vagy meg is nyugtat párhuzamosan, és aztán eszembe jutott egy emlék, amikor a családdal sétáltunk, és egyszer csak az egyik gyerek eltűnt. És hogy akkor így hirtelen ebből a megnyugtató, békeszigette dologból egy elképesztően félelmetes helyé vált az erdő, ami úgy ellened van. Mert eltűnt benne egy gyerek, aki aztán meglett szerencsére, és minden rendben volt, de hogy az a hirtelen váltás, hogy hirtelen egy más arcát mutatta az erdő, nekem ez jutott eszembe. Neked mit jelent az erdő, Tüsi?
Nekem nagyon élesen alakult az elmúlt 40 évben az erdőhöz való viszonyom. A gyerekként arra emlékszem, hogy az utcában élő fiúkkal mentünk fácára vadászni, saját készítésű íjakkal, persze egyet se lőttünk, és 40 kilósra hízott a bakancsunk, mire hazaértünk, mert nyilván esett előtte az eső, és a határ az ilyen. Meg játszottunk folyamatosan, és amikor így voltam az erdőben, nagyon szerettem, amikor viszont egyedül kellett mennem, nagyon tudtam tőle félni, ugyanabban a vehemenciával, mint amennyivel szerettem, és volt ez a kettős viszony, hogy nagyon tudom élvezni, de nagyon tudok félni tőle, és nagyon nagyon hétköznapi volt az erdőben lenni. Aztán elkerültem középiskolába, erdészeti technikumba, ott meg nagyon hirtelen változott meg az erdő megítélése, mert nem a zöld, meg lepkék, meg nem tudom mit láttam, hanem a típusjelző növényeket, a hajtásgörbítő, nem tudom micsodát, meg hogy elkezdtem érteni az erdőnek a működését, és mivel tanultam, ezért az jött inkább, és nem tudtam már ilyen szüzen járkálni az erdő, hogy a zöld, meg lepkék, meg nem tudom micsoda. És aztán sokáig kimaradt a budapesti lét miatt, és ilyen hétvégi rekreációs vagy munka közben jártam, és amikor elkezdtem outdoor trainer feladatokat tanulni és csináltatni, akkor megjött egy másik, megint egy réteg, amikor, hogy ezeken a fákon meg lehet-e csinálni azt a gyakorlatot, hogy hú, az a, ott milyen jó hidat lehetne ezen az árkon építeni, és elkezdett egy ilyen réteg kerülni rá. És az utóbbi 5-8 évben történik az, hogy nincsen már félelem az erdővel kapcsolatban, néha van szomorúság, de hogy egy ilyen nagyon, hogyha rosszul használjuk, és nem tudom felvenni már az összes szemetet, meg nem tudok mit tenni vele, de van egy ilyen nagyon otthonérzés.
Már sötétbe se félsz?
Nem. Már amúgy igen. Nincs, de egyre kevésbé félek bármitől, mert megtörtént már, aminek meg kellett, meg megértem. Tehát nincs már ez a fajta félés, de hogy az erdőben aztán abszolút
de
nem.
Az ismeretlen erdőben sem? Mert most ott
az ismeretlen erdőben sem. Az utóbbi 5 évben egyszer féltem, amikor a Matyival eltoltuk az időt, és ott a környékbeli erdők egyikében tele van vaddisznóval, mint amúgy a magyar erdők jó része, túl későn kellett hazajönni, és akkor a Matyi miatt, hogy a Matyi nehogy olyan élményt kapjon, és akkor megint jött ez a fél. De nem az erdőtől féltem, hanem hogy nehogy a Matyi. Mm. Amúgy átiszal, amitől félsz, megtörténik, átszaladt terettünk egy vaddisznó család kicsikkel mindennel, pont ettől tartottam. És nagyon izgalmas volt hazaérni, tehát hogy megint meghozta az erdő azt, hogy abból a simogató, kegyes, nem tudom miből, amit tényleg van, tud egyik pillanatra a másikra nagyon kegyetlen tanítóvá válni, csak mint az élet. Tehát nekem azt mondom, az erdő az ilyen életmetafora, hogy ugyanúgy hozza a feladatokat, ugyanúgy hozza a helyzeteket, ugyanúgy tud simogatni, és ugyanúgy tud agyon csapni, hogyha nem tiszteled, vagy nem figyelsz eléggé, vagy rossz döntést hozol.
Ti tudtok még úgy beszélni az erdőről, mint hogy csak magánemberként, hogy neked, Kriszta, neked, mint Gabi, kik dolgoztok az erdőben, az erdővel, az erdőről, hogy így csak magánszemélyként mit jelent az erdő? Ezt szét lehet így választani? Gabi?
Számomra abszolút szétválasztható, tehát minden alkalommal, hogy beérek az erdőbe, elkap az erdő hangulat. Az illatok, a színek, a formák, tehát egyszerűen nekem ez egy nagyon pihentető és azonnali kikapcsolódás a mindennapokból. És annyira sokféle módon volt szerencsém már az erdővel barátkozni, megfélni benne, meg eltévedni benne, meg újra megtalálni magamat, hogy igazából mindig az van bennem, hogy várakozás. Tehát nagyon-nagyon szeretném tudni, hogy most éppen mi fog történni az erdőben. Tehát ezt teljesen őszintén meg tudom élni minden alkalommal.
És történik mindig valami?
Mindig, kivétel nélkül. Legtöbbször én is gyerekekkel megyek, és így aztán a kalandélmény, meg a kalandfaktor az eleve benne van a csomagban, de rengeteg mindenki él az erdőben. Valós és nem valós lények, és ezekkel rengetegszer találkozunk.
Hú, de izgi. Kriszta, neked?
Nekem pedig az a jó, hogy az a munka, amit az erdőben, meg az erdővel csinálok, az pontosan arról szól, hogy hogyan kapcsolódjunk az erdei lényekkel, az erdei ingerekkel, az erdőnek az érzéseivel, tehát miközben végzem a munkát, rám is ugyanúgy hat, meg én is ugyanúgy jelen vagyok. Tehát, hogy nem igazán egy eszközként tekintek az erdőre, vagy nem igazán egy munkahelyként, hanem attól függetlenül, hogy én nem résztvevőként merülök el az erdő atmoszférájában, programvezetőként is ugyanúgy hat rám, úgyhogy abszolút magánemberként is jelen lehet lenni.
Nekem nagyon már itt is, hogy mindig történik valami, meg hogyan lehet kapcsolódni az erdőhöz, ez jutott eszembe, hogy hogyan lehet. Tehát, hogy azért a történést magát is tudni kell észrevenni, és nem csak az, hogy jó, sétáltam egyet, tök jó, hazamentem a busszal vagy a kocsival, és akkor milyen jó feltöltött a dolog. Szóval, hogy mi valahogy máshogy kell jelen lenni az erdőben, hogy kapcsolódni tudjak, vagy ezeket a történéseket észrevenjem?
Tehát nem kell máshogy semmiképpen, tehát szerintem az is szuper, hogyha valaki kimegy, vagy sétál, vagy fut, vagy bármit csinál, tehát mindenképpen jó ott lenni, de nagyon különböző mértékben lehet elmélyülni az erdő, meg nagyon más tud jelenteni az a kapcsolódás, amikor arra figyelünk, ahogyan kapcsolódunk. Tehát ez egy nagyon nagy különbség, hogyha azért megyek ki az erdőbe.
Akkor tudatosan igen, a kapcsolódás igen. Is része a sétának.
Igen, tehát a tudatos jelenlét, illetve az, hogy rászánjuk az időt, és átveszük egy picit az erdőnek a tempóját, az egészen másfajta megélést tud hozni, mint amikor az erdőben csinálunk valamit, amit egyébként is mondjuk jól csinálni, sétálunk, vagy piknikezünk, vagy futunk, vagy
bármi. De hogyan megy ez a tudatos kapcsolódás, vagy szerintem nagyon jól hangzik.
Meg mi az erdő tempója?
Igen.
Igen, ez jó kérdés. Az erdő tempója ugye nagyon sokféle lehet, de azért én úgy érzem, hogy mindenképpen lassabb, mint egy városi tempó. Tehát ott azért kevesebb a hirtelen mozgás, kevesebb a zaj, kevesebb ez a pörgés, a közlekedés, stb. Hogyan kell kapcsolódni? Szóval ez egy nagyon hosszan is kifejthető kérdés. Én úgy tudok erre válaszolni, hogy amit mi használunk kapcsolódásra az erdőmerülésem, az egy fokozatos lassítás, egy fokozatos figyelemösszpontosítás az itt és most ingereire, az itt és mostban történő dolgokra. Tehát nem úgy történik, hogy megérkeznek a résztvevők, és akkor azonnal mindenki relaxáltan üljön le, és csak bámulja a lombkoronát.
Vágd magad zenbe, fiam!
Igen, tehát a zenbe nem ilyen három. Hirtelenséggel.
1-2-3.
Igen, nem, hanem 3-2-1. Szóval, hanem fokozatosan készítjük elő tulajdonképpen a testünket is, tudatosítjuk azt, hogy hol vagyunk. Hát például egy kicsi stresszlevezetésre egy kis játékkal indítunk, ami eleve az embert úgy felszabadítja. Utána általában mozgunk, ami egy ilyen jógára hasonlító nyújtás, lazítás, tehát hogy picit testben is megérkezzünk. És akkor utána szoktunk elindulni egy olyan lassú sétára, egy erdei bandukolásra, ami az egész testet meg az elmét egy picit lelassítja, meg ráhangolja az erdőnek erre a tényleg megnyugtató atmoszférájára. És egészen nagy különbség így ott lenni mondjuk 3 órát, hogy telefon nem is viszünk magunkkal, Tehát például ez már sokaknak nagy kihívás, meg egyáltalán a résztvevők semmit sem visznek magukkal. Így egészen fokozatosan be lehet kerülni egy olyan tudatállapotba, ami egészen másképpen láttatja meg az erdőben történő dolgokat, vagy az ott tapintható dolgokat, vagy az ott hallható dolgokat. Nem tudom, mennyire érthető, így az arcotokat nézve.
De nagyon izgalmas. Tehát értem, igen, és igen, közben igen. Meg nyilván nem fogod tudni elmondani, hogy és akkor mit látok más, hogy egy levélem, vagy a gajakon, de hogy nagyon izgi hangzik.
Picit úgy megnyílnak az érzékelésnek a csatornái azáltal, hogy arra figyelünk, mivel arra koncentrálok, hogy mit látok, mit hallok, és erre rengeteg gyakorlatot szoktunk persze hozni, és segítsük. Tehát megint csak nem megmondjuk, hogy na, most akkor koncentrálj erre, hanem mindenféle módon próbáljuk segíteni az embereket, hogy ezeket tényleg meglássák, meghallják.
Én azt hiszem, ezt a lassulást értem, hogy te állítod be, bárki beállíthatja magának, de egy ilyen erdőmerülésen te állítod be azt a tempót, amivel mentek, az egy lassabb tempó, az egy nyugisabb. Lehet beszélni, nem lehet?
A program nagy részén nem lehet.
Nem lehet. Lehet. Uh-huh. Eleve ez mekkora kihívás. Uh-huh. Én nem is bírnám. De nehezen.
Nehéz az, hogy nem lehet megosztani az élményt, hogy nézd ezt, vagy láttad, vagy ilyesmiket.
Tehát vannak benne olyan részek, amikor meg lehet természetesen, de a legtöbb embernek az igazán nagy segítség, hogyha csönd van, és a többiek sem zavarják meg őt. És ez nehéz ugye elképzelni, tehát pont azért van úgy felépítve, hogy ez egy ilyen fokozatosság. Ezek az erdőfürdőben, ami a mi módszerünknek a japán eredete, ott meghívásnak nevezik ezeket a gyakorlatokat, hogy meghívunk, felkínálunk lehetőségeket, hogy hogyan tud jobban elmélyülni. Tehát soha nincs ez a kényszerítő, tilos megszólalni, hanem valahogy az egész úgy
ilyen
van.
Ajánlások
inkább. Igen, igen, igen.
Shiniri Yuko. Az első neve, mint valami halétel lenne. Ha valakit érdekel, akkor az alapot ott lehet.
Egy zöld könyv piros körrel a közepén. Krista épp mutatja.
Igen, fák gyógyító.
Igen, ilyen hoztam egy könyvet a könyvajánlónak, hogyha valakit érdekel.
A gyógyítástól még fogunk, tehát hogy mit tud velünk csinálni az erdő, de akkor hadd kérdezzem meg Gabit is, hogy nyilván szerintem mindenkinek megakadt a flén az, hogy az erdő létező és elképzelt lakói, te hogyan népesíted be az erdőt egy-egy? Tehát ezek hogyan jönnek? Kikkel lehet találkozni?
Én azt hiszem, hogy ez mindenkinek így ösztönösen jön. Tehát ahogy a gyerekeimet látom, az erdő kicsit olyan, mint a köd. Akkor is, hogyha nem ködös. Nagyon sok mindent kitakar, és van egy olyan rész, amit viszont nem látunk belőle, és azt az emberi agy automatikusan elkezdi kipótolni. Tehát, és ez a formákra is vonatkozik, ha meglátok egy olyan göcsörtös ágat, ami úgy hajlik, mint egy királylánynak a szoknyája, akkor a gondolataimban már azonnal ez kipótlódik. És azt gondolom, vagy azt látom legalábbis az erdőben sétáló családtagjaimon, kócsiaimon, és egyáltalán bárki, akivel erdőben sétáltam, hogy ez mindenkinél működik, hogy megpróbáljuk megtalálni a számunkra ismerős formákat, és a nagyon sok esetben a mese egy olyan kapcsolódási pont az erdőhöz, ami gyerekkorunk első meséi, a Piroska és a Farkastól kezdve a só meséjén át. A Grimm mesék nagy része erdőben játszódik, tehát nagyon, és ráadásul az erdő rengetegféle formában és funkcióban jelenik meg ezekben a mesékben, majd később erről beszélünk, de hogy a kérdésedre válaszoljak, én azt gondolom, hogy ez mindenkinél magától elindul. Én azt vettem még észre, hogy amikor a gyerekeimmel sétálunk, akkor minden valós lénynek, amivel találkozunk, előbb-utóbb lesz egy mesebeli története. Például a börzsöny átalakul egy sellővé. Ez egy ilyen visszatérő elem nálunk, hogy maga a börzsöny erdejeiben sétálva egyszer csak kiderült, hogy ő nem csak egy hegység, hanem egy sellő is, aki ott a Dunában időnként elmerül, és időnként felbukkan.
És amikor mesélsz is az erdőben, nem?
Igen.
Igen, mesélsz az erdőben. És amikor mese foglalkozásokat tartasz, nem tudom, hogy jól mondom, vagy lehet-e így, akkor beleszövöd ezeket a királyné szoknyáját, vagy azok mindig stabil elemeken? Tehát, hogy mennyire interaktív a dolog, mennyire hat rá az erdő?
Hát az én esetemben ez teljesen interaktív, tehát az erdőt is hagyom hatni. Egyrészt te az imént említetted, hogy ugyanaz az erdő mennyire más tud lenni. Mellé raknám azt a gondolatot is, hogy a különböző erdők mennyire másak tudnak lenni, tehát egészen más hangulatokat hívnak meg, egészen más érzéseket indítanak el az emberben. Tehát egy hatalmas 30 méteres bükkökkel teli erdőben egészen máshogy érzi magát az ember, mint egy fenyőerdőben.
Jutott eszembe, hogy nekem ott egy gyertyános, tölgyes, égeres, ilyen vegyes erdő van körülöttünk. Elmentem gombászni a Kaphegyre, ami bükkös, és ez a de jó ég, de jó ez. Az is jó, de hogy ez a feltisztult, óriás fák, hogy mennyire más hatás, mennyire más kedvet csinálnak, hogy mennyire más hangulatba hoznak.
Igen, meg egy fiatalos erdőnek is egészen más a hangulata, tehát más energiái vannak. Úgyhogy a mesék is máshogy működnek benne. Én általában úgy szeretek egyébként is mesélni, hogy mindig az éppen adott pillanathoz, meg ami bennünket körülvesz, ahhoz kötöm, vagy hívom meg a gyerekeket, a hallgatókat arra, hogy ők is észrevegyék, hogy mi van körülöttük, és beleszőjék a történetbe.
Na, azon gondolkozom, hogy annyira ilyen varázslatos ezt hallgatni, és úgy vágyni kezdtem rá, és azon kezdtem el tűnődni, hogy hát, hogy valahogy az én életvitelemben nagyon ritkán fér bele egy ilyen erdei séta kirándulás, ráadásul nem az van, hogy kilépek az ajtón, és megyek max. 10 percet, és ott az erdő, hanem azt tényleg meg kell tervezni, meg nem tudom. Szóval, hogy nehezen találok rá időt, és nyilván ebben lustaság is van, vagy nem tudom. És te is hasonlóan váltottál, Gabi, talán. Kriszta nekem nagyon régi barátom, szóval arra tudom, hogy neki mindig is nagyon közel volt az erdő az életéhez. De hogy te pedig egy nagyon hosszú évtizedes pörgésből váltottál 3 éve körülbelül. Hogy jött ez a váltás, és miért, és...
Hát nekem ez inkább egy ilyen hazaérkezés volt. Én a gyerekkoromat az alai erdők között töltöttem, és rengeteg családi élményem kapcsolódik hozzájuk. Aztán Szeged környéki tanyavilágban az akácos erdőkre váltottam. Ott néha adott valamennyi felüdülést az, hogy egy erdész csapattal, egy erdőmérnök csapattal volt a baráti társaságunk kiegészülve, és úgy jártunk más fajta erdőkbe is, nem csak telepített erdőkben, akácosokban. Aztán jött Budapest, és emlékszem, hogy nagyon erős élményem volt, hogy évekig nem jutottam ki a városból. És emlékszem, egyszer Kozd mellett már úgy ez a menjünk valami levegőre érzéssel, Kozd mellett megálltunk ott a falu szélén, és akkor erdő volt, és amikor én így újra megláttam az erdőt, akkor emlékszem, hogy elkezdtem ugrálni, bukfencelni, tehát annyira jól esett újra ott lenni. Aztán megint jött a város, és aztán amikor a Bátortáborban jelentkeztem önkéntesnek, akkor éppen Kriszta interjúztatott, és egy induló új program a rejtett erdők felkészítőjén találtam magam alig egy hónap múlva. És emlékszem, hogy a Budapest belvárosi részéből ott az erdőbe leülve az első gondolatom az volt, hogy jönnek a kullancsok, ez biztos. Azt akarja, hogy feküdjek le ide, és aztán lefeküdtem, és úgy voltam vele, hogy hát jó, ha jönnek, akkor majd menni is fognak. És abban a pillanatban, hogy ott lehevertünk a térdig érő fűben, szintén egy telepített akácos, de már egy kissé elvaduló félben lévő akácos erdőben, és megláttam a fejem fölött összezáruló lombkoronákat, akkor úgy éreztem, hogy na, akkor most hazaértem, és onnantól kezdve viszont nagyon tudatosan kerestem ismételten azokat a lehetőségeket, hogy minél többet legyek erdőben. És ez 3 évvel ezelőtt odáig vitt, hogy végül egészen a szélére költöztem a családommal együtt.
Annyira jó az, hogy mondtad ezt a fűbe lefekvést, főleg így a kullancsos para után, amivel nekem is rengeteg találkozásom van tréningeken. Van olyan, aki nem jön ki, nem hogy az erdőbe, de a szálloda parkjába sem, mert hogy a kullancsok is ennyire félnek, de ez egy extrém eset nyilván. De hogyha levetkőzzük ezeket a nyűgjeinket, meg azt a pajzsot, amit egy városba kénytelenek vagyunk felépíteni, mert különben megesz az izgálgaság, a zsúfoltság, nem tudom micsoda, imádom a városokat, de nyilván ez vele jár. De hogyha ezt le tudjuk dobni, és úgy tudunk a fűbe feküdni, hogy ez, ha nem is nincs rajtunk, de vékonyabb, akkor mint az Avatarban, tudjátok, amikor így az Eivának, vagy nem tudom, a fának a gyökere így, akkor elkezd valami kapcsolódni. Tehát, hogy szerintem az erdőnek az egyik legegyszerűbb és legzseniálisabb szerepe az ember életében az, hogy annak az embernek, aki egyre távolodik a természettől, egyre távolodik a régi helyétől, ahonnan jött, a legkézenfekvőbb, legegyszerűbb és legörömtelibb módja annak, hogy újra kapcsolódhasson. Ha valaki le tud feküdni úgy a fűbe, hogy nem a félelmek, meg nem a nyűgök jönnek, hanem elkezdi érezni a csiklandozást, és hogyha rámászik egy kicsi pók, akkor nem egyből sikít egyet, hanem azt is hagyja, hogy történjen, akkor az ott már egy jó kezdet.
Igen, és nem unalmas, hogy mert ezek ilyen egyes esetek. De ti már azért jó ideje ott, tehát hogy nem tudom, ez a városi pörgés.
Igen. A pörgővárosi embernek jogos.
Igen,
abszolút,
tehát igen. Hogy jó, igen, tök jól esett, okay, hazamentem, pók, de jó, és most akkor jaj, nincs itthon valami, leszaladok a boltba, meg mit, szóval, hogy nem uncsi. Így nap után, rossz nem, időben, zúg az eső, ki se tudsz menni, nincs ott semmi.
Én hozzátenném, hogy én nem konkrétan erdőszélen lakom, tehát én nem járok minden nap így az erdőkben, és nem, tehát hogy az, hogy uncsi, odaig még nem jutottam el. De egyébként érdekes, amit mondasz, Juliska, mert én személy szerint azért hát inkább egy ilyen gyorsabb típusú embernek tartom magam, tehát gyorsan járok, gyorsan csinálok mindent, és az egész lelassulás az nekem is egy kihívás volt, egy feladat, hogy megtaláljam ebben a kihívást, hogy megtaláljam ebben azt az élményt, amihez egyébként így picit szokva vagyok. Úgyhogy az, hogy unalmas, azt nem gondolnám, mert mindig mást hoz, mindig mást mutat, és tényleg az a fajta relaxáció, aminél nem tud az embernek az unalom az eszébe jutni, mert annyira megváltozik valahogy az egész testi-szellemi működés. De jogos, tehát nem is való mindenkinek feltétlenül ez a fajta fűben heverős pihengetés. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenkinek jót tesz, hiszen mindannyian ugyanannak az emberi fajnak a tagjai vagyunk, ami ebbe a bioszférába ágyazva alakult ki, tehát hogy mindannyian valahogyan a természethez való kapcsolódásnak a vágyával, szükségletével születünk meg. Ettől függetlenül nem gondolom, hogy mindenkire feltétlenül ezt a típusú relaxációt rá kell erőltetni, de ha már valaki eljön, általában jól szokta érezni magát.
Gabi, neked?
Hát nekem sem sikerült még megunni az erdőt. Egyrészt ugye volt jó néhány év kihagyásom, ahogy az előbb mondtam, másrészt pedig csatlakoznék Krisztához, tehát egyik napról a másikra nem ugyanabban az erdőben sétál az ember, vagy nem ugyanazt csinálja az erdőben. Van, amikor célja van, valahonnan el akar jutni valahová, egészen más érzés, mint amikor csak úgy bolyongana, csak úgy élvezni azt, hogy amerre visz a lába, arra megy. És van olyan, amikor kalandokat keresni megy, vagy kifejezetten nyomkövetésre. Nekem most erre volt egy alkalmam, egy hiúsz kutatóval járhattam az erdőt egy fél napon keresztül. Még mindig nem tudok szabadulni az érzéstől, hogy egy darabig úgy fogok az erdőben járni, hogy 15 centire van az orrom a földtől, és folyamatosan nézem, hogy milyen nyomok vannak a környéken, hogy azt az egy darab börzsönyi hiuszt valahogy megtaláljam, vagy a nyomára akadjak. Tehát benne van ez a... Bennem így jön ki a vadász ösztön. Nyilván van, aki kifejezetten vadászni megy az erdőbe, és egészen más arcát ismeri. Tehát nem hiszem, hogy az unalom és az erdő az úgy egy mondatban nagyon nálam szerepel.
Én most elképzeltem a hiúzt. Oh. Itt van ez a hosszú hajó emberféle. Kóvályog itt a környékemen napról napra.
Hagyok neki meg egy kis nyomot, hadd örüljön.
Oda lépek egy kis, de sárba hadd örüljön.
Igen, egyébként, mint megtudtam, a börzsönyi egy darab hiúz, aminek neve is van, ő börzsönyi botont szilveszter, azokról a napokról kapta a nevét, amikor észlelték először. Most arra már 10 év fölött van, tehát olyan 10-12 év körüli hiúzról beszélünk. Az már botont bácsi, igen. És nagyon szeret a turista utakon mászkálni. A Börzsönyben rengeteg olyan út van, ami kevéssé járt a turisták által, de nagyon járt a hiúz által, mint kényelmi szolgáltatás az ő számára.
Fogunk beszélni a hiúzról is, már a konkrét hiúzról.
Erről a konkrét hiúzról.
Erről a konkrét hiúzról. Amúgy ennek a hiúznak van a könyvethez
Igen,
határozottan.
Mert hogy Gabi előtt is van egy könyv, ezt nem látjátok, hallgatunk, de a egy saját hiúz. Maga által írt könyv.
De erről már csak a következő részben fogunk. Rendben. Én még ennek a résznek egy záró kérdését hadd tegyek fel, hogy van-e kedvenc erdőtök, és hogy miért az a kedvenc? Mi van abban, ami a különlegessé teszi?
Hát nálam mindig változik, hogy ki van az élen. Most egy teljesen friss élményem. Szeptember második felében volt szerencsém az El Camino portugál szakaszának Porto és Santiago de Compostela közötti szakaszát végigjárni, és én ezt az egészet az óceánparton szerettem volna megcsinálni. Lehetőség szerint teljesen egyedül. Egy napon viszont azt mondtam, hogy akkor most az útvonalat fogom követni, és nem az óceánpartot, és aznap bevitt egy erdőbe az út. Először egy ilyen falunk, egy nagyon bájos kis falu volt, de hát annyira nem érintett meg, mindenáron ugye az szívem még ott volt az óceánnál. És egyszer csak vége lett a falunak, és én ott találtam magam egy olyan erdőben, amivel még soha nem találkoztam. Tölgyfák voltak benne, eukaliptuszfák, és ezek a hatalmas 20 centis tűjű mediterrán fenyők. És az első szippantás után, amit ebből az erdőből kivettem az orrommal, én úgy éreztem, hogy én most itt szeretnék maradni, hogy biztos otthon el lesznek a gyerekek, valahogy majd felnőnek, meg lesz velük apukájuk. Én itt szeretnék maradni, úgyhogy ott egy darabig elidőztem, és mostanában, amikor így kint ennyire esik az eső, vagy éppen a városban járok, akkor nagyon sokszor eszembe jut ez az erdő.
Még így is előtted utólag.
Határozottan.
Kriszta, kedvenc erdő?
Gondoltam, hogy ez kérdés lesz, úgyhogy idefele úton elgondolkodtam, hogy vajon, és nagyon egyértelműen jött a válasz, hogy a kisoroszi sziget csúcsnál az ártéri erdő az én kedvencem. Nagyon gyakran szoktunk oda visszajárni a családommal, és ami számomra igazán fantasztikussá teszi a helyet, az a Duna. Tehát az illataiban, a megmártózni a Dunában, az nekem egy nagyon kedvelt elfoglaltságom. Úgyhogy nekem a kisoroszi sziget csúcs fái jelentik a kedvenc erdőt.
Milyen jó, hogy mind a kettőtöknél a víz azért elég erőteljesen bejött ide az erdő mellé.
Igen, igen, igen.
De jó. Neked van kedvenc erdőd?
Én szégyellem, én nem ismerek olyan sok erdőt. Vannak nagyon jó élményeim erdőkből. Nem tudnám feltétlenül a Kocsányos tölgyet, meg a Bükköt így első ránézésre megkülönböztetni.
Na jó, ezen majd dolgozunk. És tovább beszélgetünk, két hét múlva várunk vissza a titeket is, meg a hallgatókat is, amikor kicsit beljebb megyünk az erdőbe, vagy talán részletek, vagy konkrétumokról is beszélgetünk, hogy hogyan tud az erdő működni, hogyan gyógyít, hogyan segít, ápol és eltakar.
Mennyiféle szerepe van. Mennyiféle
minden tud tenni velünk az erdő. Úgyhogy tartsatok velünk akkor is, Veselei Krisztának és Kemény Gabinak köszönjük, hogy itt voltak. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Felhők felett, a Bátor Tábor podcastja belső békéről, lelki egészségről, bátorságról. Várunk két hét múlva is.